Áldunk téged, Urunk, mert az életnek ura és gazdája vagy. Köszönjük, Urunk, hogy az egész életünk elfér a te szeretetedben. Köszönjük neked, Urunk, hogy napról napra tart, visz a te gondviselésed bennünket. Köszönjük az eddigi megtett útjainkat, életünket, ajándékainkat. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy a legnagyobb ajándék nekünk. Tedd a mi szívünket szabaddá önmagad számára. Szentlélek Isten, arra kérünk, hogy légy itt köztünk és velünk, áldj meg bennünket önmagad jelenlétével. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk a Jelenések könyvének első részéből, a 4-től a 8. versig. János a 7 ázsiai gyülekezetnek: kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a 7 lélektől, aki az ő királyi széke előtt állnak, és a Jézus Krisztustól, aki a hűtanú bizonyság, a halottak közül elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki szeretett minket, és vére árán megváltott bűneinkből, és az ő királyságává, és Istennek az ő atyának papjává tett, annak legyen dicsőség és hatalom örökkön örökké. Amen. Íme eljön a felhőkkel, és meglátja őt minden szem, még azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van, amen. Én vagyok az alfa és az omega, ezt mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Közel van az idő, mondja nekünk ez az ige, és figyelmeztet bennünket erre. A mai kereszténység úgy működik, hogy nagyon sok gyülekezetben, nagyon sok felekezetben elő-elő kerül ez a gondolat, hogy nem sokára vége lesz ennek a világnak, Krisztus visszajön ítélni, helyreállítani ezt a világot, megtisztítani és megszabadítani minden bűntől és minden bajától, és Isten szentsége fog győzedelmeskedni Krisztus visszajövetelével. Van, aki ezt sóvárogva várja, van, aki rettegve, van, aki teljesen közömbös, és nem is hiszi, hogy ez bármikor bekövetkezhet az életében, és nem is gondolja, hogy a Krisztus erői állás bármely pillanatban bekövetkezhet bármelyikünk életében. Akár úgy, hogy ő visszatér, akár úgy, hogy mi megyünk ő hozzá. Nincs kezünkben egyikünknek sem az élete fonala és az élete ideje és az élete történése. Tehát bármikor igaz lehet ránk nézve, hogy közel van az idő. Most kezdtük el olvasni a mi református Bibliának könyvét. Szerintem a legnehezebb könyve a Bibliának, és a legkevésbé emészthető és nagyon nehéz része. De hogy egy kicsit birkózni tudjunk vele, kicsit meg tudjuk emészteni, vagy gondolkodni tudjunk talán a napi bibliaolvasásunk közben, vagy könnyebben tájékozódni. Nézzük egy kicsit ennek az könyvnek, ennek az igének a célját, miért is íródott. Amikor megszületett ez a könyv, vagy János apostol számüzetésében, amikor János már nagyon öreg volt, vagy pedig valamelyik tanítványa írta ezt a könyvet, de tény, hogy az első század végén élt egy Domitianus nevezetű római császár, aki nagyon kegyetlen kézzel kezdte el üldözni a keresztényeket. Krisztus után 70-ben elkezdett megerősödni a keresztény üldözés, és ezt tartott jó sokáig, 325-ig, addig nagyon kemény kézzel üldözték a keresztényeket. Ez azt jelentette, és ezt tudjuk a történelemben, hogy nagyon sokszor a cirkuszban végezték, vagy pedig kereszten végezték, vagy mágián végezték az első keresztjének. Nagyon sokszor, ha kitartottak a hitük mellett, és nem imádták a római császárt. Ebben a környezetben, és ebben a világban született a Jelenések könyve. A könyv célja vigasztalást adni, reménységet adni, biztatni azokat a keresztényeket, akik tényleg nem tudták, hogy közel az idő, vagy nem, akik tényleg nem ismerték, és nem tudták, hogy lesz-e holnapjuk, lesz-e még számukra békességes nap, föl tudják-e nevelni a gyermekeiket, vagy ők is cirkuszban végzik keserves halál között az életüket. Ebben a helyzetben a Jelenések könyve a vigasztalás és reménység könyve, az a legfőbb mondani valója, hogy ez a világ zűrös, nehéz, kegyetlennek tűnik, de a hatalom Krisztusé. Nem vette le Isten a szemét a világról, és nem fordult el a világtól. Kezében tartja a történelmet, kezében tartja az életvonalát. Ő indította, és hozzáérkezik majd az egyház is, és minden egyes ember élete és sorsa. Ebben a vigasztaló üzenetben különösen kedves, és különösen vigasztaló, hogy ez a könyv, ez úgy kezdődik, amit itt olvastunk és hallottunk, hogy Jézus küldetéséről, Jézusról beszél Bal legelőször János. És azok a nevek és megfogalmazások, amit Jézusról mond, azt gondolom, hogy nagyon fontosak. Az életünk pillérei és biztatói és világosságai lehetnek valóban. Nézzük ezeket végig. Mit mond ez a rövid néhány vers, ez a négy verszak Jézus Krisztusról? Mit üzen nekünk? Azt olvastuk, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Aki beszél, aki megszólít, aki üzen Jánoson keresztül az embernek, a mindenkori embernek, így nekünk is, az az, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Kétszer hangzik el ugyanez a szó összetétel, ugyanez a gondolatsor, hogy aki beszél az emberrel, az az Isten, aki van, volt, és aki eljövendő. A Mózesnek elhangzó ige, amikor Mózest elküldi az Úr, hogy menjen és legyen a népe szabadítója, akkor azt kérdezi Mózes, hogy de hát ki vagy te, mit mondjak az embereknek, ki vagy te? Ki vagy te Isten? És de sokszor kérdezünk, ki vagy te Isten? Mi a te neved? Mi a te titkod? Isten válasza, egy megfoghatatlan és nagyon szép válasz mégis, az, aki ott van veled. A vagyok, aki vagyok, ez így fordítható vissza héberről magyarra, hogy aki mindig ott van, egészen biztonságosan, stabilan, ott van veled. Ismeri a múltadat. Tudja, honnan jöttél, hol éltél, mi volt eddigi küzdelmed, mi volt az életed eddig? Hogyan teltek a napjaid? Hogyan éltél, nőttél, öregedtél? Voltál erős, és voltál beteg? És voltál ragyogó, és voltál összetört? Tudja a mi dolgainkat. Ez a Jelenések könyvének majd visszatérő üzenete lesz. Tudja a múltunkat. És tudja a jelent. Ismeri a jelen vágyait, a jelen álmait, a jelen küzdelmeit, a most fájdalmait, ismeri a most kiszolgáltatottságait is. És tudja a jövendőt. Mi még nem, de ő tudja, hova vezet az út, a mi útjaink, ez a rohanó világ, és benne a mi sorsunk és életünk. Ő tudja, hova vezet. És tudja a sorsunkat. Ő az, aki kezében tartja múltat, jelent és jövendőt. Jézus Krisztus az Isten. Az élő Isten, aki mindent tud rólunk. Múltat, jelent és jövendőt. De mert mindent tud rólunk, múltat, jelent és jövendőt, épp ezért társul mellénk, épp ezért keres bennünket, épp ezért lép be az életünkbe, mert önmagát kínálja úti társul, mert szövetséges társul szeretne szegődni, ahogy ezt itt a keresztelőben az előbb átélhettük, és az előbb hallhattuk. Olyan Krisztusunk van, aki ismerve mindent, mindent tudva rólunk, bennünket keres, téged meg engem, hogy úti társunk, szövetséges társunk, szabadítónká lehessen. Aztán másodszor ezt mondja ez az ige Jézus Krisztusról, ő a hűséges tanú. Így érkezett a földre, hogy bizonságtévő legyen. Az a szó, amit itt a görög nyelv használ a tanúra, ezt jelenti körülbelül, mint aki megmutatja, kijelenti, biztossá teszi egy cél felé vezető utat. A szemafor szó innen származik, aki útjelző tud lenni. Tehát Jézus Krisztus, a hűséges tanú, aki mutatja az utat. Eljött erre a világra, megszületett, számunkra legérthetőbb, legkedvesebb, legbefogadhatóbb módon, gyermekformában, s lett felnőtt, hogy elmondja, megmutassa, mennyire szeret, hogy a legdrágábbat adta értünk, hogy éljünk általa, és hogy életet nyerjünk általa. Aki azért jött, hogy megmutassa nekünk az atyát, aki azért érkezett erre a világra, hogy a szemünk elől eltakart Istent, mégis bemutassa, számít a emészthető és érthető módon. Jézus azt mondja, hogy aki engem látott, látta az atyát. Ő a hűséges tanú. Hűséges. Ellenállt a sátán csábításainak. Ellenállt azoknak a kísérleteknek, ahogy megpróbálta a sátán elfordítani a messiási úttól, és attól a fájdalomtól és szenvedéstől, ami az ő útja volt. Aki ellenállt minden akaratnak, ami meg akarta torpedózni és érvényteleníteni akarta az ember szabadítását, örök életet hozó cselekvését. Így állt ellen Péternek, amikor Péter azt mondja, ó, nem eshetik meg ez veled, hogy te szenvedj és meghalj. Jézus rászól, távozz tőlem, sátán. Ne akarj elfordítani a messiási úttól. És eljön a családja, az aggódó család, eljön a gyermekéért, eljön az édesanyja, és eljönnek a testvérei, húgai és öcsei, eljönnek Jézushoz, hogy visszafordítsák, elfordítsák őt a messiási úttól, mert féltik. És Jézus nem hajlandó letérni erről az útról. Hűséges a fenyegetések idején is. Amikor le akarják lökni a szikláról, vagy meg akarják kövezni, ő akkor is a messiás marad, és azt az utat választja, amiért erre a földre érkezett. És hűséges marad a szenvedésig, szenvedésében, a kereszt haldoklásában. Hűséges volt, és nem adta fel, és nem hagyta abba, látva és ismerve a barátai, a tanítványai gyengeségét. És nem csak az első 12-ét, hanem a miénket is. Ő nem adja föl. Nem tűnik el, és nem mondja azt, hogy na, hát akkor járjatok a saját utatokon. Gyengék voltatok a hűségre. Ez fölmenti az én hűségemet. Jézus nem tántorodik el. Ő hűséges tanú. Hűséges volt az elhagyatottságában, a szenvedésében, és nem szállt le a keresztről, hogy beteljesítse. Értünk az ő áldozatát. Legyen érte áldott, hogy ő hűséges Isten. És nincs is más esélyünk és lehetőségünk ma sem, mint az ő hűsége. Ez a kitartó makacs, szeretetteljes ragaszkodás hozzá, hogy menteni szeretne, hogy életet, hogy örömet szeretne hozni, örök élettel ajándékozni, most is, mindahányunkat. Aztán azt olvassuk Jézusra, hogy a föld királyainak fejedelme. Visszautalok, mikor mondja ezt, amikor a római császár eszement katonáitól rettegett a világ. Ebben a világban, ebben a környezetben fogalmazza az ige, és üzeni az Úr. De hát Jézus a föld királyainak fejedelme. Erősebb minden római császárnál, nagyobb minden önkénynél, minden társadalmi kiszolgáltatottságnál és társadalmi feszültségnél. Neki adatott, valóban neki adatott minden hatalom menjen és földön. És a történelemben, az ősegyház történetében ezt meg is mutatja Jézus időnként. Herodes, aki istenként ünnepelteti magát, és hogy dicsőséget szerezzen magának, megölette János apostol testvérét, Jakabot. És amikor ezután, a gyilkolázás után magát ünnepelteti Istenként, hirtelen egy betegség tör rá, és egyik pillanatra a másikra meghalt. Vége volt a hatalmasnak, a mindenhatónak gondolt uralkodónak. Vagy gondoljunk Jézus és Pilátus beszélgetésére, Pilátus megfenyegeti Jézust, hogy hát nem tudod, hogy az én kezemben van a sorsod? Kivégeztethetlek, megölethetlek. Semmi hatalmad nem lenne, ha felülről nem adatott volna neked, mondja neki Jézus. Övé a hatalom, Krisztusé a hatalom. Akkor is, ha olykor a barátai, a tanítványai, a hozzáhűségesek is veszni indulnak, és elveszítik az életüket, olykor szörnyű halál között, akkor is övé a hatalom, aki földi hatalmasságokat hódoltat meg. Jó lenne ezt tudni minden hatalommal bíró embernek, kicsi és nagy hatalmi körökkel rendelkezőnek. Krisztusé a hatalom, és megítél minden hatalmasat és hatalmaskodót. Egyszerre int alázatra, és egyszerre vigasztal Jézus ezzel a kijelentésével. Aztán azt mondja ez az ige Jézusról, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinkből. Szeretetből lett emberré. Szeretetből élte az életét. És nem csak a halálával szabadított meg. Már előbb is ezt tette a földön járó Jézus. Megszabadított bűneinktől. Gondoljunk az egyik legelső gyógyítására, amikor barátok visznek egy utolított embert, egy agyvérzéses embert, béna embert Jézushoz. Mi Jézus első mondata? Megbocsáttattak néked a te vétkeid. Aztán jöhet a gyógyulás. Előbb a lelked, az örök életed, az Istenben való elrejtőzés, előbb a vele való kapcsolat, álljon helyre. Megbocsáttattak a te vétkeid. És ugyanezt a megbocsátó szeretetet hirdeti a megkövezésre ítélt házasságtörő asszonynak, és ugyanez változtatja meg Máté, a csaló vámszedő életét, vagy Zákeusét, a másik nagy csaló életét. Megbocsáttattak a te vétkeid, és ebből életújulás, életváltozás, megtisztulás születik ma is. Nem csak akkor, de ma is ezek a fölhangzó szavak eltávolítanak mindazoktól, ami pírt hoz az arcunkra, amiért olykor rettegve éljük a napjainkat, és rettegve gondolunk arra, hogy kiderülnek az életünk sötét foltjai. Ő megszabadított. Elveszi ezt a terhet az életünkből. És azt vallja tovább ez az ige, országa népévé tett. Benne a menny szállt a földre, hogy aztán a földről a mennybe vezessen ez az út. És ez azt jelenti a mi számunkra, hogy kettős állampolgárok vagyunk. Mi is kettős állampolgárok vagyunk. Egyfelől részünk és otthonunk a menny, a Krisztus közelsége. Másrészt otthon ezen a földön, a küzdelmeiben, a vergődéseiben, az örömeiben, az álmaiban, de mégis otthon, az Úr közelében is, az Atya közelében is. És mire jó ez a kettős állampolgárság? Szerintem ugyanarra, mint a mi most meglévő kettős állampolgárság adománya. Az egyik királysághoz tartozás megerősít a másik királyságban való létre. A Krisztus közelségében való élés, az ő közelsége, a mennyei állampolgárságunk megerősít, kitartóvá tesz, küzdeni tudóvá tesz, és erkölcsi rendet jelent e földön élve a saját életünk számára. Törvényei, a fönt törvényei eligazítanak itt. Az ott tapasztalt szeretet érvényes és tükröződik itt lent, a saját világunkban és a saját közösségünkben. Így van-e? Ilyen kettős állampolgárságként éljük-e az életünket? Otthon az Atyánál, ráfigyelve, Krisztussal telítetten, nagyon valóságosan, ezen a földön, és két lábbal a földön élve is járva. Meghatározhat-e ez a kettős állampolgárság bennünket? Papjaivá tett az Isten az ő Atya előtt. Nem papoknak írja János a kijelentését. Mi volt a pap dolga abban az időben? Őrizni az Istenről szóló tudományt, ismerni az Isten igéjét, kijelentését, és adni tovább, és tükrözni. Krisztus kijelentéseit megismerni, és megismertetni. Az akkori papság nagyon fontos dolga volt az áldozatok bemutatása, és az áldozat volt az a kapocs, ami a föntet és a lentet összekötötte, és ez a papok dolga volt, segíteni az embert, a mindenkori embert, kapcsolatot találjon az élő Istennel itt a földön, rendeződjön az Istennel való kapcsolata, és rendeződjön az élete mindezekkel. A papok dolga volt az áldozat bemutatásnak a levezindése, megmutatása, Isten és az ember kapcsolatának helyreállítása. És még egy nagyon fontos dolguk volt, az imádság. Zsoltáraink teli vannak ilyen imádsággal, amikor a zarándok nép jön a templomba, és a papok imádkoznak a népért, és a nép imádkozik a papjaiért. Nem beszélve arról, hogy a főpap ruhája szegélyét, apró pici csengetjük övezték, ez volt rávarva. hogy bármikor bármere jár a pap, a nép imádkozzon érte. És a papnak pedig homlokán és karján volt egy szíj, ami emlékeztette őt arra, ő pedig imádkozzon a népért. Mit mond ez az ige? Papjaivá tett mindahányunkat. Mindahányunk, akik megismerték Krisztust. Dolga a Krisztus ismeret, küldetése a Krisztus ismeret továbbadása. Dolga az Isten és az ember kapcsolat segítése. Abban a környezetben és azon a területen, ahol éppen élünk, járunk és vagyunk. Dolgunk, küldetésünk, az egymásért való imádkozás. Segíteni az Isten és az ember kapcsolatot. Péter apostol ugyanezt mondja, királyi papság vagytok, megtartásra való nép. Ezzel Jézus életcélt, s feladatot is ad. És ez azt jelenti, hogy egyikünk sem legyinthet önmagára, és nem mondhatja, hogy hiába él, meg hiába való az élete. Van küldetésünk, van feladatunk, van méltóságunk. Vigasztal és biztat bennünket Isten igéje. Legutoljára a legismertebb gondolat és mondat Jézusról, én vagyok az alfa és omega, mondja Jézus magáról. A görög ABC első és utolsó betűje az alfa és az omega. Ezt gondolom azért sokan tudjuk. Ő az, aki elindította az életünket. Úgy szeretném megkérdezni magunktól, hogy tényleg így gondoljuk, hogy Krisztus az, aki elindította az életedet. Nem véletlenül, nem valami pusztán emberi akaratból, vagy itt, vagy indulatból, hanem mert Atyád az Isten, aki elindította az életedet. És ő az omega. A végső cél, az út, a megérkezés, a hozzáérkezés, hogy az élet után az ő örökkévaló ragyogása, fénye, öröme várhasson ránk. Adja Isten, hogy reménységé és vigasztalássá lehessen mindez, ami számunkra. Jézus neve erről beszél nekünk. Tud rólunk. Elindította az életünket. Megbízott valamivel. És vár ránk, hozzá érkezhet az életünk. Ezért lehet a pillanatot, a mát nyugodt szívvel és békességgel fogadni, hiszen itt van velünk most is. Amen.